Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit a Beszéljük meg című műsorunkban. Kohut Zoltán vagyok, és a mai adásban a devizahitelekkel, az ingatlan piaccal és nyilván a mindannyiunk által ismert problémákkal fogunk foglalkozni ezen a témakörön belül. A vendégeim ma Martinov Tibor ügyvéd, illetve Gyöngyi László ingatlan szakértő. Köszöntelek benneteket az adásban.
Köszönjük.
Üdvözöljük a Halas Rádió hallgatóit.
Ahogy készültem az adásra, előbányáztam az interneten néhány statisztikát, és több-kevesebb döbbenettel olvastam, hogy pillanatnyilag 70-80 ezer olyan devizahiteles van, akit közvetlenül fenyeget az, hogy esetleg elviszik a feje fölül a házat. A devizahitelre fogunk kezdeni az adásban, de először azt szeretném kérdezni az ingatlan szakértőtől, László, hogy szerinted mi történne, hogyha Magyarországon ez a 70-80 vagy 90 ezer lakás, otthon, kertesház, tehát ez a 90 ezer ingatlan rászabadulna az ingatlan piacra, mi történne ebben a szegmensben, vagy egyáltalán a magyar gazdaságban? Ez hogyan hatna?
Véleményem szerint, hogyha ez a nagy összeg, nagy tömegű lakás megjelenne az ingatlan piacon, az egy hatalmas túlkínálatot okozna. A túlkínálat ugye az ingatlanok értékére hatással van, sok az eladó, kevés a vevő, így az árak mennek lefelé. Így is már 20-30%-kal lejjebb vagyunk a 2008-as áraktól. Én úgy gondolom, hogy ez gondot okozna, az a túlkínálat, nagyon nagy gondot.
Lehet érdeke a devizahitelt folyósító bankoknak, hogy idáig fajuljon a helyzet? Tehát jól tudnak kijönni belőle, hogyha mondjuk 70-90 ezer lakás erre az amúgy is pangó piacra még rászabadul?
Én úgy gondolom, hogy ha a bankok úgymond megszerzik az ingatlan tulajdonjogát és értékesíteni kívánják, akkor két variáció van, vagy a kialakult jelenlegi árakon próbálnak megszabadulni tőle, vagy azokon az árakon, amiben ők ezt az ingatlant úgymond megszerezték. Az pedig valószínű lényegesen magasabb ár. Tehát ha magasabb áron van hirdetve, akkor nem igazán lesz rá vevő, nem fognak utána a vevők érdeklődni, inkább az alacsonyabb árszinten lévő lakásokat keresik. Mert ugye senki nem ellensége a saját pénzének, ha ugyanazt a lakást olcsóbban megkapja, természetesen azt válassza.
Ha jól értem, akkor sok jó nem néz neki abból, hogyha itt tényleg bajban hagynák a devizahiteleseket, vagy semmiféle megoldás erre a problémára nem kerekedne.
Igen, hát gyakorlatilag ugye, ha úgymond rászabadul az országra ez a nagy tömegű eladó lakás, akkor meg kell vizsgálni, hogy településenként még milyen hatása lehet. Ugye vannak olyan városok, országrészek, ahol most is úgymond könnyen el lehet adni egy-egy ingatlant, vannak viszont hátrányos helyzetben lévő városok, ahol látványosan már 30%-os is meghaladta az ingatlanok értéke a 2008-hoz viszonyított.
Akkor most beszéljünk a devizahitelesek jogi, pénzügyi problémáiról. Tehát akkor ugye azt látjuk, hogy a devizahitelesek komoly bajban vannak. Nyilván, aki könnyen tudja fizetni, az kevésbé, de hát azért nagyon sokan vannak a devizahitelesek között, akiknek nagyon komoly probléma, és elsősorban persze azért komoly probléma, mert rendkívül nagy arányban megnőttek a törlesztő részletek, elsősorban az árfolyam növekedés miatt. Akár euróban vették fel, akár svájci frankban, itt azért jelentős, tehát 10-20%-ot bőven meghaladó árfolyam emelkedésről van szó. Ezzel párhuzamosan aztán persze megindult az is, hogy az emberek tömegével fordulnak bírósághoz. Rengeteg olyan hirdetést lehet olvasni, ahol ügyvédek, különféle valós vagy önjelölt érdekvédelmi körök arra biztatják az embereket, és nagyon meredek dolgokat lehet olvasni Facebookon mindenfelé, hogy gyerünk perelni, perelni, perelni. Közben viszont a sajtóban azt olvasom, hogy nagyon kevés, tehát 10% alatt van a bankkal szemben indított devizahiteles perek győztes aránya, tehát 10%-nál kevesebb az a per, amiben sikert értek el a devizaadósok. Ügyvéd úr, neked mi a véleményed arról, hogy állunk ezzel, ha most én mondjuk hozzád fordulok azzal, hogy én felvettem 5 millió forintot, fizettem tisztességesen, és még mindig van mondjuk 7 millió, pedig évek óta törlesztek, akkor te mit javasolnál nekem? Menjünk bíróságra azonnal, vagy fontoljam meg kétszer, várjak a kormányra, hogy esetleg segít?
Úgy gondolom, hogy két irányú lehet itt a gondolkodás a devizahiteles adós szempontjából. Az egyik nyilvánvalóan a kormány intézkedései, alapvetően a kormány által meghozott intézkedések tulajdonképpen a bankszövetséggel kötött háttéralkuknak az eredményei. de ezeknek a lényege elsősorban például az árfolyamgát, amire úgy gondolom, hogy sokan hallottak már. Ennek az a lényege, hogy a bankszövetség és a kormány egy fajta megállapodást kötött, amelynek lényege valamilyen szinten az, hogy a devizahitelesre háruló terhek egy részét a bankszövetség, illetve a bankok, hogy így mondjam, másrészt pedig a kormány próbálja magára vállalni. Úgy látom az eddigi szabályozás szerint és a valós történések szerint, hogy ez egy pillanatnyi, illetve időleges segítség lehet a devizahiteles vonatkozásában, de végleges megoldása a dolognak szerintem még egyelőre nem ez. Persze azt nem lehet tudni, hogy milyen fajta jogszabályi változások következnek majd még be, esetlegesen a közeljövőben vagy a távolabbiban. Tehát az egyik lehetősége ez, hogy a jogszabályban meghatározott lehetőségeket valaki igénybe vegye, a másik lehetőség az, hogyha a jogi utat próbálja igénybe venni, amelyet nyilvánvalóan Magyarországon csak a bíróság előtt tud érvényesíteni jelen pillanatban. Az én információim szerint körülbelül 2000-2500 per van jelenleg folyamatban az országban, amely a deviza alapú hitelek szerződéseivel összefüggő. Ezeknél a szerződéseknél különböző jogcímeken történik a jogérvényesítése, de elsősorban az érvényesítés előtt mindenképpen célszerű a devizahitelesnek szakemberhez fordulni. Ez két irányú lehet. Egyrésztről a szerződés is annak szövegezésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy jogi szakembert kell igénybe vennie. Döntően ez ugye ügyvéd tud lenni, mint a jogi képviseletre alkalmas és meghatalmazható képviselő, illetve a másik pénzügyi szakember, könyvelő, könyvvizsgáló, hiszen ők teljesen más aspektusból tudják az adott szerződést átnézni, és megfelelő tanácsot adni a devizahitelesnek.
Tehát, hogyha jól értem, akkor te egyértelműen azt javaslod, hogy akinek problémája van a devizahitel törlesztésével, az forduljon vagy ügyvédhez, vagy pénzügyi szakemberhez. Na, de hát ugye látjuk közben a statisztikát, hogy ahogy te is említetted, nagyon kevés töredéke az, amelyikben sikert ért el a bankkal szemben az adós. Tehát azt mondod, oké, forduljunk szakemberhez, és a következő lépésnek mit javasolnál, gyerünk neki a banknak?
Hát ezt azután lehet csak eldönteni, miután az adott szerződést áttanulmányozza valaki, hangsúlyozom, egyrészt jogi, másrészt pénzügyi szempontból. Gyakorlatilag az egyes pénzintézetek külön-külön alakítottak ki szerződés mintáknak nevezhető szövegeket, tehát ez azt jelenti, hogy az egyes pénzintézetek nem egyforma szövegezési szerződéseket kötöttek az ügyfeleikkel, a leendő devizahitelesekkel. Tehát másként van szabályozva az egyes hitelszerződés az, hogy az egyes bankok milyen módon próbálják érvényesíteni egyrészt az árfolyam változásból eredő változásokat, másrésztről a kamat, a költség és egyéb nyilván a bank bevételét képező egyéb igényeiket. Tehát ezért kell, hogy minden ügyet elvileg egyediként kell kezelni, hiszen az adott szerződést kell vizsgálni, nem lehet azt mondani, hogy például az egyik pénzintézet által kötött szerződés biztosan megegyezik a másikkal, szinte azt mondhatom, hogy biztosan nem egyezik meg.
És akkor véletlenül ezért lépett a kormány is úgy, hogy megpróbálta a kúriától kérni azt, hogy valamiféle jogegységi határozatot hozzon, hogy legalább valamilyen irányt szabjon ezeknek az ügyeknek.
Igen, a kormánynak én is úgy gondolom, hogy azért volt egy ilyen törekvése, hogy a régi legfelsőbb bíróság, mondja kúria, mondjon ki elvi jelleggel egy olyan iránymutatást az országban lévő bíráskodás letéteményeseit, tehát a bíróknak, amelyek befolyásolhatják a bírósági gyakorlat egységes sététét. Erre úgy gondolom, hogy azért van szükség, mert ma az eddigi tudomásunk szerint született bírósági ítéletek sokszor egymásnak teljesen ellentmondóak, és gyakorlatilag nem mindegy, hogy valaki mondjuk Pécsen próbálja érvényesíteni devizahitelesként a jogát, vagy akár Debrecenbe, vagy akár a fővárosba, tehát nincs, én úgy látom, hogy nincs egységes bíráskodási gyakorlat, nem alakult eddig még ki, és ezt próbálná a legfelsőbb bíróság iránymutatásával gyakorlatilag a bírói kar vonatkozásában kiküszöbölni, és egy egységes gyakorlat kialakítására törekedni.
Köszönöm, most akkor egy pár percig zenét hallgatunk, és utána pedig visszajövünk azzal, hogy ugye a legkomolyabb probléma, ahogy említettük, az árfolyam emelkedésnek a problémája, ezzel vajon mit lehet csinálni, ezzel fogunk beszélgetni a szünet után.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Tehát a devizahitel és az ingatlan piac helyzete a mai témánk a Beszéljük meg című műsorunkban. Köszöntöm újra a hallgatókat Martinov Tibor ügyvédúrral és Gyöngyi László ingatlan szakértő úrral. Kohut Zoltán vagyok ennek az adásnak a mai vezetője. Eddig arról beszéltünk, hogy több tízezer deviza adós van komoly bajban Magyarországon, és nyilván talán százezerekre tehető azoknak a száma, akik, ha nem is komoly bajban, de mindenképpen keményen nyögik ennek a problémának a terhét. Aztán beszéltünk arról is, hogy nem egységes a bírói gyakorlat a devizahiteles perek ügyében. Talán ennek is következménye sajnos az, hogy nagyon kevés sikeres devizahiteles per van bankokkal szemben. A harmadik kérdés, amivel pedig zártuk, és most ezzel fogjuk folytatni, hogy a devizahiteleknek a legsúlyosabb eleme az árfolyam növekedésből következő törlesztési részlet emelkedés. Ezzel vajon mit lehet csinálni? Én konkrétan szereplője vagyok ennek a történetnek, több tízezer vagy több százezer magyarral egyetemben. Mi 5 millió forintot vettünk föl, akkor azt mondta, konkrétan emlékszem a banknak az embere, hogyha az árfolyam változni is fog, inkább lefelé, de ez maximum 10%, ehhez képest ugye tudjuk, hogy én azt hiszem 170 forinton álltak a Svájc főn, amikor fölvettük, most 240-en. Ez hogy fogható meg jogilag? Hogy lehet ezt kezelni, ezt a problémát?
Miután megindul esetlegesen a devizahiteles felperes keresetével egy ilyen per, gyakorlatilag többféle dolgot kell figyelembe venni, és gyakorlatilag ezekben az esetekben a perek nagy többségében sem egyforma, és nem ugyanaz az a jogi érvelés, amellyel a felperes gyakorlatilag keresetet indít a pénzintézet ellen. Vannak olyan perek, ahol a kereset arra irányul, és a devizahitelesnek az a célja, hogy a bíróság azt állapítsa meg, hogy olyan egyoldalú előnyöket tartalmaz a pénzintézet által részére adott szerződés, amelynek a szövegezése gyakorlatilag már előre kész van, és annak a megszövegezésében az őt valamilyen módon segítő feltételek esetleges kihagyása mellett úgy kerül sor, hogy gyakorlatilag a hitelfelvételekor aláíratják az előre elkészített szerződést. Tehát az egyik része a pereknek arra irányul, hogy a bíróság azt állapítsa meg, hogy ez egy olyan egyoldalú előnyöket biztosító szerződés, amely miatt hátrányos helyzetbe került az adós, aki a hitelfelvétele szempontjából adósként ezt aláírta.
Magyarán, bocsánat, hogyha laikusként megfogalmazom, akkor ez arról szól, a bank eleve kizárta azt, hogy veszíthessen a bolton, és minden kockázat, változás az az ügyfelet terheli, ha bekövetkezik, és itt aztán be is következett.
Így gondolom én is, röviden összefoglalva. Nyilván ezeket a bankoknak a központjában lévő jogi szakemberek állították össze ezeknek a szövegeit, és hát nyilván egyértelműen a pénzintézet számára előnyös feltételeket próbáltak ebbe belevenni. Azonban nem biztos, hogy ez mindig sikerült nekik, mert ugye törekednek ugyan arra, de ez nem biztos, hogy mindig sikerül, de az esetek nagy részében azért mindenképpen, ha a bíróság ezt megállapítja, ha nem, azért az észrelhető, hogy az adósnak lényegesen kevesebb jogosultsága van egy ilyen hitelügylet során, és gyakorlatilag a hitelező, tehát a pénzintézet igyekszik úgy körbebástyázni a saját hitelét és az azzal kapcsolatos feltételeket, hogy az adósnak minél kisebb esélye legyen bármilyen módon ebből a szerződésből, hogy így mondjam, a továbbiakban kilépni.
Beszélgetésünk előtt említettél egy olyan, már azt hiszem a római jogban is alkalmazott jogelvet, ami azt köti ki, hogy ha gyökeres fordulat áll be a hitelt felvevő a helyzetében, akkor elvileg mentesülhet egy számára rendkívül vagy tarthatatlanul kedvezőtlen kényszer alól. Ez az árfolyam kapcsán a devizahiteleknél felmerülhet?
Igen, vannak olyan peres eljárások a tudomásom szerint, amelyek elsősorban az árfolyam különbözett, tehát az adós szempontjából negatív irányú, az emelkedő tendenciának a tulajdonképpen a bírósági megsemmisítését célozzák. Tehát a kereset ebben az esetben arra irányul, hogy a bíróság azt állapítsa meg, hogy az adósnak nem kell azt a különbözetet kifizetnie, amely az árfolyam növekedésből ered. Ez az elv, amiről már az előbb említést tettél, ez a clausula rebus sic stantibus elve, amely gyakorlatilag egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy a szerződéskötést követően olyan lényeges és olyan jelentős változások, olyan jelentős körülményekben történő változások állnak be, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszik az adóst, vagy ellehetetlenül az adós, és lehetetlenné teszi azt, hogy a teljesítést az utóbb a megváltozott körülmények szerinti teljesítést teljesíteni tudja.
És akkor akár hogy van megszövegezve egy banki szerződés, hogyha tényleg ilyen viszonylag objektív, döntő problémák vagy körülmények merülnek föl, akkor akár hogy van megírva egy banki szerződés, az nyerhető? Ezt lehet mondani? Még azzal együtt is, hogy Magyarországon ugye nincs kiszámítható bírói ítélkezés ezen a téren. Ez azért egy döntő elv a joggyakorlatban?
Azt tudom erre mondani, hogy nyilván ez egy jogilag alátámasztható és olyan kereseti indok, ami megalapozhatja azt, hogy a bíróság a felperesnek, azaz a devizahitelesnek adjon helyt, de azonban azt kell, hogy mondjam, hogy ez mindig az adott szerződés, ahogy már említettem, szerződés szövegezésén is múlik, illetve konkrétan a bíróság előtti eljárásban, hogy a két fél milyen bizonyítékokkal tudja a saját érvelését alátámasztani. Az elején a felvezetésben elhangzott a saját hitelfölvételnek a története, hogy így mondjam. Nagyon fontos például az, hogy milyen tájékoztatást adott a banki szakember, illetve a banki ügyintéző a kölcsön szerződés aláírása előtt az ügyfélnek, az az ügyfél minek a tudatában írta alá azt a bizonyos hitelszerződést. Mire számíthatott a jövőben? Ez egy nagyon fontos kérdés, amelyet a körülmények megváltozása szempontjából nyilván a bíróságnak nagyon-nagyon figyelembe kell venni és föl kell tárni, hiszen mi volt az az alaphelyzet, és mihez képest történt a változás. És az a változás olyan jelentős mértékűje, amire már azt mondhatja a bíróság, hogy igen, ez már mentesítheti a devizaadóst esetleg, mint felperest az alól, hogy lényegesen nagyobb visszafizetési kötelezettségének tegyen eleget, mint amit eleve esetleg amire számított, és aminek a tudatában kötötte meg a szerződést.
László, a halasi ingatlan piacon, Halason ezt a problémát, amiről eddig beszéltünk, te ezt hogy érzékeled? Sok ingatlannál érhető tetten az, hogy valaki devizahitel miatt került bajba?
Igen, nagyon sok ingatlan eladásra megbízást kaptunk, mert a törlesztő részlete úgy megemelkedett az árfolyam növekedéssel, hogy már képtelen fizetni, vagy megszűnt a munkahelye, mert ugye sajnos a városunkban ez is tapasztalható, így úgymond kilátástalan helyzetbe került, és próbálnám megelőzni azt, hogy a bank végrehajtásra adja az ingatlant, és szeretné értékesíteni. Ugye megvan, ha az ügyfél bemegy a bankba, vagy minden évben megkapja azt, hogy mennyi éppen az aktuális tartozása. Ez a tartozás a jelenlegi deviza, vagy falsi frankos árszinten van kiszámolva, és hát többször előfordul az, hogy fölvett 5-6 millió forintot egy ingatlan vásárlására, és most már 9 millióval tartozik.
Igazben fizetett folyamatosan.
És fizetett folyamatosan. Ugye csökkentek az ingatlan árai, és az ingatlan értéke már azt az árszintet nem éri el, amikor vette, 4 éve, 5 éve, hanem annál lejjebb van. Tehát gyakorlatilag próbálják eladni úgy, hogy egy nagyobb összeget szeretnének, de a piac ugye piacon, az ingatlan piacon vannak lényegesen alacsonyabb, úgymond tehermentes házak, akik lakást cserélnek, vagy családi házat vásárolnának, és hát belemennek abba, hogy kedvezőbb áron hagyják. Tehát ezeknél a terhelt ingatlanok jó részénél esély sincs arra, hogy ezt belátható időn belül ilyen árszinten értékesíteni lehessen. Tehát ott állnak megfürödve, és nem tudnak mit tenni. És fizetik a megemelkedett törlesztő részletet, úgymond erőn fölül. Szó volt arról, hogy szerződést kötött a bank Ugye nálunk is elég sok ingatlan került úgy értékesítésre 2008 előtt, hogy devizahitel fölvételével oldották meg a vételár kifizetését. Az ügyfelek körbejárták a bankokat, a bankok ugye elmondták, hogy milyen kedvezményt biztosítanak, közjegyzői díjat átvállalja, az értékbecslés díját átvállalja, a folyósítási jutalék, tehát mindig volt valami, amivel próbálták oda édesgetni az ügyfelet. Az ügyfelek elé, ugye, amikor ténylegesen megtörtént a szerződéskötés, odaraktak egy halom papírt, hogy olvassák el, az ügyintéző fölolvasta. Én úgy gondolom, hogy akik hitelt vettek föl, igazából némelyik nem is értette, hogy mi van leírva. Ő neki egy számított, hogy a cél az, hogy meg tudja vásárolni az ingatlan. Ahhoz hitelt kell fölvenni. Pozitív elbírálásra került a hitelkérelme a banknál. Akkor mennyi lesz a havi törlesztése, hogy azt ugyan bírja fizetni, be tudja vállalni 15-20-25 évre. És ebbe a szellembe írta alá, és álmaibe se fordult elő az, hogy egyszer majdnem a kétszeresét kell fizetni, és hogy az a szerződés, amit még közjegyzői okiratba is foglaltak, az változhat. Nem ehhez volt szokva a magyar, vagy a magyar társadalom.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat a Halas Rádió Beszéljük Meg című műsorában. Bohut Zoltán vagyok, a devizahitelek problémájáról és az ingatlan piac helyzetéről beszélgetünk Martinov Tibor ügyvéddel és Gyöngyi László ingatlan szakértővel. Ott hagytuk abba, hogy a magyar társadalom nem volt főkészülve arra, hogy miután lényegében két kézzel dobálták a bankok az emberek után a lakáshiteleket, és sokszor még közjegyző előtt is ratifikálták ezeket a szerződéseket, akkor ezek után bekövetkezhet az, hogy majdnem tarthatatlan mértékben, vagy nagyon sokak számára, tízezerek, vagy talán százezerek számára tarthatatlan arányban meg fognak drágulni ezek a hitelek, vagy legalábbis a törlesztő részletük olyan mértékben fog emelkedni, hogy tömegek gondolkoznak azon, hogy érték alatt eladják volt otthonukat. Ügyvéd úr, mennyire lehet kiszállni egy banki tartozásból, ha mondjuk nekem már abszolút nincs pénzem fizetni a törlesztést, elviszik a házat a fejem fölül, akkor mentesültem a hiteltől, ez gyakorlatilag, ha tragikusan is, de megvan oldva a probléma, vagy akár az életem végéig kísérhet, a gyerekeimet utolérheti a tartozásom. Mi lesz velem, hogyha nem tudom fizetni a banki hitelt?
Nyilván ezt a témakört is mindig az egyedi szereplők vonatkozásában kell vizsgálni, de alapvetően azt tudom mondani, hogy ha valakinek a devizahitel nem megfelelő fizetése miatt felmondásra kerül a hitelszerződése, és ez miatt végrehajtási eljárás is indul utóbb vele szemben, akkor még egyáltalán nem biztos az, hogy az ingatlanának az értékesítést követően teljes egészében mentesült az addigi terhektől, illetve az addigi tartozásától. Gondolok itt arra, hogy a végrehajtási eljárás során ugye a végrehajtó egy bizonyos fix összegért értékesíti az ingatlant, és ennek az értékesítésnek a vételárából több levonásra kerülő tétel van, például a végrehajtó munkadíja, az addig fölmerült költségek, és ugye nem utolsó sorban az a hitel mennyiség, amely a pénzintézettel szemben még tartozása van a devizahitelesnek. Az esetek nagy részében ez az ingatlan vételáraként befolyt összeg nem elegendő ezeknek a teljes fedezésére. Tehát abban az esetben, hogyha a teljes vételár nem nyújt fedezetet a teljes hátralék rendezésére, előfordulhat az is, hogy a devizahiteles bizonyos idő alatt, amíg a szerződését törlesztette, kifizetett egy jelentősebb összeget, majd utána az ingatlana árverés útján értékesítésre került, tehát attól is megfosztották, hogy így mondjam, idézőjelben, és még mindig tartozása áll fönn a pénzintézettel szemben, tekintettel arra, hogy nem volt elég az árverési értékesítésből származó befolyt vételár a teljes tartozása kiegyenlítésére. Ekkor sajnos abban a helyzetbe kerülhet még mindig a devizahiteles, hogy az esetleges más vagyontárgyával, vagy esetlegesen a rendszeres havi jövedelmével kelljen, hogy a végrehajtó bizonyos letiltásokat és egyéb végrehajtási cselekményeket eszközöljön, azaz a tartozása az ingatlan elveszítése után is fönnmaradhat de természetesen ezt mindig egy adott esetben kell a számok tükrében vizsgálni.
Tehát, hogyha egyszer bekerült egy átlagember, bekerült ebbe a rendszerbe, akkor most gyakorlatilag, ha nem javul döntően a jövedelmi helyzete, akkor nem tud ebből kilépni. Akkor fogja marad ennek a rendszernek.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban így néz ki ez a helyzet, és szeretném még fölhívni a figyelmet a hallgatók vonatkozásában arra is, hogy sokan nem tudják a végrehajtásnak azt a bizonyos esetleg őket kellemetlenül érinthető részét, amely azt jelenti, hogy ha bármely más okból végrehajtás indul egy devizahitelessel szemben, például telefontartozása van, vagy bármilyen más fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és ez miatt egy jogerős fizetési meghagyás, vagy ítélet alapján végrehajtást kezdeményeznek vele, amely ugyan nem érinti az ő devizahitelét, de a végrehajtónak kötelessége ekkor fölhívni a devizahitelt folyósító pénzintézetet, hogy bekapcsolódik-e a végrehajtási eljárásba. Ennek az a rettentő nagy veszélye a devizahiteles szempontjából, hogy egy teljesen más jellegű tartozása miatt, annak ellenére, hogy ő fizette a devizahitel törlesztő részleteit, mégis felmondásra kerül a régi deviza szerződése, a deviza kölcsön szerződése, és egy összegben a pénzintézet esedékessé veszi a teljes tartozását.
Tehát ha nekem van egy telefondi tartozásom 5000 forintról, és valamiért nem fizetem, végrehajtást intéznek ellenem, akkor az 5-ről 7 milliósra nőtt devizahitelem is azonnal esedékessé válik.
A végrehajtási törvény vonatkozó rendelkezés alapján a végrehajtónak kötelessége a jelzálogjog bejegyzéssel rendelkező pénzintézetet fölhívni arra, hogy bekapcsolódik-e a végrehajtási eljárásba. Ezt pedig úgy tudja megtenni, hogy fölmondja akkor nem fizetés, hanem a végrehajtási eljárás megindítására vonatkozó hivatkozással a hitelszerződését a devizahitelesnek, és gyakorlatilag ez a tartozás, ami addig nem volt esedékes lejárt tartozás, hirtelen egy összegben szakadhat a nyakába a devizahitelesnek. Tehát ezt egy módon lehet csak kiküszöbölni, hogy azt a elsődleges végrehajtási eljárási okot, például telefontartozás, minél előbb rendezni, mert abban az esetben, hogyha az alap végrehajtási ügy lezárásra kerül, azaz megfizetésre, akkor onnantól kezdve az úgynevezett járulékos, másodlagos devizahitelt érintő szerződés végrehajtása is meg fog szűnni. Tehát ezt nagyon figyelembe kell venni, hogy egy kis összegű, akár 5, akár 10 nem jelentős összegű 10.000 forintos vagy 5.000 forintos tartozás magával ránthat esetlegesen egy több millió forintos fizetési kötelezettséget. És ugye az is egy jellemző dolog, hogy minél előbb lépni kell ebbe, mert hogy abban az esetben, hogyha már egyszer a pénzintézet a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódása tekintettel fölmondja a szerződést, annak a visszaállítása is költségeket vonhat maga után, amelyet a pénzintézet megint csak a hitelesre fog ráterhelni.
László, miben bízhatnak ma Kiskunhalason vagy a szűkebb térségben azok, akik szeretnének akár devizahitel, akár más sürgető ok miatt megválni az ingatlanuktól? Ugye két hangsúlyos dolgot említettél, hogyha jól értettem. Egyrészt az, hogy durván átlag 30%-kal csökkentek itt a térségben az ingatlanárak, illetve azt mondja, nagyon sok ingatlan is van egyszerre a piacon, tehát a kínálat nagy, a vevő köre pedig viszonylag szűk. Mit tehet az, aki szeretne ügyesen jól kijönni egy ingatlan eladásból?
Hát ugye az ingatlan értékesítése vagy eladása, adásvétele az két emberen, az eladón és a vevőn múlik, ugye. Az ingatlan piacon számtalan hirdetés van, a vevők azok, ahogy említve is lett, elég kevés számba jelentkeznek. Ezért a vevő az végig járja a úgymond kínálatot, megnézi, és utána dönt. Természetesen, hogy már említettem, senki nem saját pénze ellensége. Tehát ha a kínálatban szerepel 7,5 millióért is, és azért szerepel 7,5 millióért, mert 7 millió fölött van már a deviza hitel törlesztése, tehát hogyha ő még törleszteni, akkor legalább annyit kell befizetni, és szerepel 5-5,5 millióért is, akkor a vevő az olcsóbbat fogja választani. Tehát gyakorlatilag, hogy mibe bízhatnak? Én úgy gondolom, hogy hosszú távon az ingatlanok értéke nem fog emelkedni. Megfigyelhető volt, hogy évről évre csökkent az elmúlt időszakban az ingatlanok ára, most ugye átlagban 30%-nál tartunk. Tavalyi évben már én úgy látom, hogy nem volt 10%-ot nem érte el, pár százalékot csökkent. Nem lehet tudni, hogy ebbe az évben ez az értékcsökkenés ez megáll, megszűnik, de biztos vagyok benne, hogy hosszú évek után lesz újra, ha egyáltalán lesz, az az árszint, ami 2008-ban a válság előtt volt.
Ebből én azt
nehéz eladni.
Nehéz eladni.
Tehát ár fölött senki nem kell, senkinek nem kell az ingatlan. Megszabadulni a hiteltől úgy lehet, ugye, hogy ha eladom az ingatlan, de ha 5 és felett kapok, van még 2 millió forintom a bank felé adósság, a bank ugye akkor fogja levenni a jelzálogjogot, hogyha a teljes összeg kifizetésre került. Tehát gyakorlatilag én vettem egy lakást, befizettem valamekkora összeget, fölvettem a hitelt, összességében a törlesztés egyébben már benne van 9 millióba, amit visszafizettem, azt ugye le lehet vonni, van 6-7 millió forintos tartozása, akkor ebből 5-öt tud kifizetni, ha értékesítette a lakást, és 2-t zsebből kellene még hozzá tenni. Csak ugye, aki jó pár éve már törleszti a megemelkedett devizahiteleket, valószínű képtelen erre. És itt erőn fölül fog fizetni.
Tehát az, hogy zárul az ördögi kör, hogy
be van zárulva. És hogyha pénzhez jut, esetleg akkor tud úgy dönteni, hogy na akkor valamennyit törlesztek, átütemeztetem, kevesebb lesz a törlesztés, bízik abba, hogy a munkahelye is megmarad, tehát hogy valami úton, módon mégiscsak csak tudja törleszteni, és megmarad a lakása, lakhatása biztosított. De eladni magas szinten, magas áron nem fogja tudni.
Köszönöm, egy pár perc zene után újra visszajövünk.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Vissza akkor a devizahitelek és az ingatlanpiac helyzetéhez. Kohut Zoltán vagyok, a Beszéljük meg című műsorban. Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. A vendégünk Gyöngyi László ingatlan szakértő és Martinov Tibor ügyvéd. Ezt jól végreálltuk, ezt a témát, most akkor devizahitel, ingatlanpiac, hogy tudunk kiszállni egy hitelből, érdemes-e jogi útra terelni, hogyha már igazságtalannak érezzük, vagy méltatlannak a bankok magatartását. Beszéltünk arról, hogy nagyon sokat veszítettek az ingatlanok az értékükből, nagyon cudarul áll az ingatlanpiac, nehéz eladni, különösen egykori értékén gyakorlatilag lehetetlen eladni egy lakást. Nagyon sok lakás is van a piacon, a vevő ugyanakkor kevés. Arról viszont még nem beszéltünk, ami egy pár évvel ezelőtt volt igazán talán napirenden, de még ma is hallani eseteket, és ezek konkrétan az ingatlan, úgy nevezték annak idején, hogy ingatlan maffia, vagy lakásmaffia, és országszerte mindenféle hajmeresztő sztorikat lehetett hallani arról, hogy iskolázatlan, a jogi nyelvben járatlan embereket úgy csaptak be, hogy az orruk alá toltak egy papírt, elmondták, hogy milyen klassz, hogy segítenek eladni jó áron a lakásukat, és akkor a végén, mikor fölébredtek, ezek idős, kevésbé iskolázott emberek voltak, rászedték őket, és a végén aztán se pénzt nem kaptak, se a lakásuk nem maradt meg. Most nem akarom kriminalizálni ezt a dolgot, inkább csak azt szeretném, hogyha abban segítenétek a hallgatóknak, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amiket érdemes és fontos szem előtt tartani akkor, amikor lakást akarunk venni. Ügyvéd úr, hogyha valaki hozzád fordul, hogy lakásvásárlás előtt áll, mi az első, amit javasolsz neki?
Hát miután kiválasztásra került a vevő által esetlegesen az az ingatlan, amelyet úgy döntöttek, hogy meg kívánnak vásárolni, nyilvánvalóan tisztázni kell a tényleges megtekintett állapotán az ingatlannak túlmenően, amelyet nyilván majd az elad, vagy a vevő tud megtenni, a jogi helyzetét az ingatlannak, ugyanis a kérdés az, hogy egyáltalán a kiválasztott ingatlant jogi szempontból meg lehet-e vásárolni, illetve olyan feltételekkel lehet-e megvásárolni, amely a vevő részére nyilván az elfogadható is, amely gyakorlatilag perteher és igénymentes állapotot jelent. Természetesen ekkor az ingatlan tulajdoni lapja, tehát az ingatlan nyilvántartásban lévő tulajdoni lapja tudja a legnagyobb támpontot és segítséget nyújtani. Ekkor nyilvánvalóan célszerű a az esetlegesen majd az okiratot, az adásvételi szerződést elkészítő ügyvédet megbízni azzal, hogy az ingatlan tulajdoni lapját tekintse át, esetlegesen másolatot szerezzen be, és arról tájékoztassa a vevőt, hogy gyakorlatilag az esetleges vétel lehetséges-e, illetve technikailag milyen módon lehet megvalósítani. Az előbb már említést tett a Gyöngyi Laci arról, hogy a legtöbb esetben olyan ingatlannak az adásvételét tudjuk lebonyolítani, amelyet jelenleg is valamilyen típusú hitel terhel. Vagy devizahitel, vagy másfajta hitel, és ezeket a hiteleket nyilván valamilyen szempontból az eladás legvégső stádiumáig az eladónak rendeznie kell. Hiszen a vevőnek az az érdeke, hogy ő perteher és igénymentesen vegye meg az ingatlant, tehát az eladó kötelezettsége, hogy minden terhet rendezzen végleges jelleggel, teljes egészében, és az ahhoz az ingatlan nyilvántartásból történő törléshez szükséges iratokat is rendelkezik. Kezésre bocsássa. Ezt vagy az eladó maga teljesíti, fizikálisan fölkeresi a bankot és intézi, vagy esetleg a felek kölcsönös biztonsága érdekében akár az ügyvédre bízzák, vagy a jogi képviselőre bízzák. Lehetséges olyan eset, amikor a vételhez szükséges adásvételi szerződés aláírásakor foglalót ad a vevő, viszont kiköti azt, hogy ebből a foglalóból tehermentesíteni kell az eladó részéről az ingatlant. Azaz ezt a foglaló összegét másra nem használhatja föl, hanem kifejezetten a tehermentesítésre. Ebben nyilván tud az ügyvéd is közreműködni, hiszen saját maga esetben esetlegesen letétbe helyezett foglaló összegéből ő maga is az ő személyes közreműködésével is lehetséges a tehermentesítés, és ekkor a vevő is abban a biztos tudatban van, hogy a pénze oda került, ahova elvileg a két fél, az eladó és a vevő megegyezése alapján kellett, hogy kerüljön.
Gyakorlatilag az, hogy valaki ügyvédhez fordul, az garancia arra, ami a pénzt adott ki, az valóban az övé lesz, és tehermentesen.
Azt mondom, hogy igen, mert akár természetesen közjegyző is készíthet ugye, egy ingatlanadásvételi szerződést, de alapvetően azért a legtöbb ingatlan tulajdonjog változásra vonatkozó szerződést azért csak az ügyvédek szokták készíteni, de természetesen a felelőssége az okiratot elkészítőnek, az legyen az bárki is, természetesen fennáll. Nem véletlen az, hogy az emlékezetem szerint olyan 2006-7 környékén vezették be a kötelező ügyvédi ellenjegyzés intézményét a tulajdonjogváltozás irányuló szerződésekben, vagy szerződések esetén. Ez is azért és azt célozta, hogy hozzáértő emberek próbálják megszövegezni a szerződéseket, minél nagyobb biztonsággal bonyolítsák le az eladó és a vevő érdekeinek megfelelően az adásvételt, vagy bármilyen másik szerződést, és nyilvánvaló, hogy ennek az ügyintézéséért felelőssége van annak, aki ezt intézi. Hangsúlyoznom kell azt, hogy egy adásvételi szerződés elkészítésénél alapvetően a vevő bízza meg az okiratot elkészítő ügyvédet, azonban az ügyvédnek mindenképpen mind a két fél, azaz az eladó érdekeit is ugyanúgy kell képviselni, hiszen itt a megbízása az egész jogügylet elejétől a végéig történő lebonyolítására kerül sor. Tehát nem az egyik fél érdekét kell képviselnie, hanem az, hogy a jogügylet lezajlódjon.
Értem.
Ez indul a szerződés előkészítésétől, elkészítésétől, esetleges részlet fizetési teljesítéseknek a dokumentálásához, illetve az ingatlan nyilvántartásba történő tulajdonjog bejegyzésig. Tehát eddig tart, ez egy folyamat, ez nem egy, általában esetek többségében nem egy szerződés elkészítését jelenti, hanem ez egy több lépésből álló folyamat, hogy így mondjam.
Értem, László, itt most inkább a vevők oldaláról beszéltünk, bár az ügyvéd úr említette, hogy az ügyvédeknek nyilván az eladó érdekét is képviselni kell. Te, mint ingatlan szakértő, mit javasolsz annak, aki szeretne megvárni az ingatlanától? Csökkentek az árak, nagyon sok a piacon az eladó lakás. Van-e olyan trükk, van-e olyan forté, ami megoldás lehet arra, hogy minél hamarabb sikerüljön neki túladni a lakásukon, otthonukon?
Gyakorlatilag forté, trükk. Régebben az ingatlan közvetítőknél komoly listák voltak, hogy ki milyen ingatlant szeretne vásárolni. Tehát bejöttek, följegyeztük, elérhetőség, dokumentáltuk, hogy mit is venne. ha sikerrel jártunk és találtunk, vagy tudtunk neki ajánlani, akkor ugye össze tudtuk hozni eladót, vevőt. Manapság ezek a listák, ahol a vevők jelzik, hogy ingatlant vásárolnának, ez nem azt mondom, hogy teljesen megszűnt, de nagyon összement a lista nagysága. Igazából én azt látom, hogy az ár, ami lényeges, sokan már messze ár alatt, tehát említettük ezt a 30%-ot, ahhoz képest is még talán 30%-kal lejjebb is hajlandóak eladni, megválni az ingatlantól. Panel lakásra kötődött már 3 millió pár százezer forintos szerződés, hirdetünk most is 3 millió 8 2 szobás erkélyes lakást, és még mindig ott van, megvan még, nem értékesítettük, nem tudtuk még a megfelelő embernek kiajánlani, aki meg is vásárolja.
Tehát az ár a döntő tényező.
Én úgy gondolom, hogy
fotó,
igen.
Hiába bármi.
Igen, igen. Tehát igen. Még az előbbihez, amit az Martinov ügyvéd úr elmondott, a földhivatal bevezette azt, hogyha egy adásvétel beérkezik a földhivatalba, ugye akkor kiértesítik minden esetben a bejegyzett tulajdonos térti vevénnyel, ahol tudatják vele, hogy beadvány érkezett. Tehát, hogyha ő ezt megkapja, és nem tud arról, hogy ő aláírt valamit, akkor már is mehet be, mert ugye a földhivatal is 15 napig, vagy 10 napig, vagy nem is tudom hány napig iktatja a szerződést, és utána nem tesz vele semmit, míg vissza nem érnek.
Ezzel kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg, hogy pontosan annak érdekében vezették be a földhivatal kiértesítési kötelezettségét, hogy legyen tudomása a tulajdonosnak arról, hogy az ő ingatlanára vonatkozóan, az ő tulajdonképpen ingatlanára vonatkozóan valamiféle bejegyzési kérelem érkezett. Ez is pont azt segítette elő, hogyha valaki nem írt alá olyan szerződést, amely az ingatlan tulajdonjogát eladta, ajándékozta, vagy egyéb módon átruházta volna, akkor mégis tudomást szerzett arról, hogy valaki mégiscsak benyújtott valamilyen kérelmet, ekkor természetesen bemehetett a föld, vagy bemehet most is a földhivatalba, és tájékozódhat saját maga arról, hogy az ő általa akaratának megfelelő okirat van, került-e benyújtásra, vagy valaki más esetleg valamit próbálkozott, hogy így mondjam, az ingatlan a vonatkozásában.
Köszönöm szépen, Tibor és László, hogy eljöttetek az adásba. A Beszéljük Meg műsort hallották a Halas Rádióban, Kohó Zoltán voltam. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.